Áldjátok az Úrnak szent nevét, imádjátok az Urat szent ékességében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 67. Zsoltárunknak az első versét énekeljük el. Fennállva, Úristen áldj meg jó voltodból, ismert Zsoltárdallam. Helyünkön énekeljük tovább a 3.19-est, kezdetben volt az íge. Ez is ismert karácsonyi dallam. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 29. Zsoltárban.
Isten hatalma az ivatarban, Dávid Zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben! Az Úr hangja zeng a vizek fölött, menny dörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges, az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírion, mint egy bivajborjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő, az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr, az örökkévaló király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.
Isten tegye áldottá mi szívünkben, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy hatalmadat megmutattad a mi elmúlt esztendőnkben is, és megtartottál bennünket. Annyi viharon keresztül érkeztünk ide, mely sokszor megremegtette a szívünket, egész életünket, megrázta az alapokat. Köszönjük, hogy nálad biztos alapot találunk. Köszönjük, hogy a benned való hit az olyan fundamentum, amelyik meg nem inog. És most is azért kérünk téged, hogy erősödjenek meg ezek a fundamentumok, erősödjön meg a mi hitünk, odaszánásunk, erősödjenek meg azok a döntések, amelyeket a te dicsőségedre, te nevedben hozunk azért, hogy az életünk jobb legyen, hogy kisugározzék a környezetünkre, mindenek előtt a családunkban, a nagyobb közösségben, gyülekezetben, és akár munkahelyen, egész népünkben úgy élhessünk, mint akik a te nevednek hirdetői vagyunk. Urunk Istenünk, könyörgünk ezért az esztendőért is, amelyben sok mindent át fogunk élni, de át fogjuk élni azt, hogy minden megrázkodtatás, minden vihar, személyes, belső vagy külső áradatban is meg tudunk állni, ha te benned való hitünk megmaradhat, a nevedet vallhatjuk, te pedig fogod a mi jobb kezünket és vezetsz bennünket, áld meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a gyermekeket kérném szépen. Gyertek csak, muszik, gyertek. Négy üve. Önököm. Ó, hát vagytok egy páron. Gyertek csak, gyertek. Úgy, fogjátok, körbe tudtok érni, egy kicsit nyúljatok meg. Most különösen fontos, hogy egymás kezét megfogjuk. Úgy van. Hát még mielőtt elkezdeném a mondókámat, ugye van egy olyan játék, hogy megszorítom a kezem, és te továbbadod így körbe, arra megyünk, jó? Önök? És utána te meg jelzed, hogy mikor ért vissza, de próbáljuk meg ezt jó gyorsan csinálni. Tehát én megszorítom, te meg szólt, oké, mehet. Jó gyorsan, jó? Ja. Ó, itt vagyunk, körbe. Na hát ez csak azért érdekes, mert hogy amikor én még ekkora gyerek voltam, mint ti, akkor az internet az így működött. Na, ez volt az internet, hogy megfogtuk egymás kezét, és akkor megszorítottuk, és akkor körbe ment ugye az impulzus. Na most ez azért érdekes nekem, ilyen élményem volt, hogy van egy kedves család, aki kimentek Londonba, négy kicsi gyerekkel, és itt voltak nálam, látogatóban beszélgettünk, és elmondta az apuka, hogy ők az interneten hallgatják a mi istentiszteletünket, és amikor gyerektanítás van, akkor oda jönnek a gyerekek, és ott állnak, és hallgatják ugyanazt mindig egy héttel később, amit te, mintha itt lennének közöttünk, ugye? És készen, de ott van messze, és milyen fontos nekik az, hogy ők azt ott hallják, és benne vannak ők is a körbe, ilyen lélekben, ugye, és együtt örülnek velünk egy kicsi késéssel. Na most ezért azt gondoltam, ez engem nagyon megrendített, meg meghatott, mert én nem szeretem ezt az internet dolgot, de hát ez már az én korommal jár, és most itt nagyon láttam a hasznosságát is, a fontosságát is, hogy messze tőlünk távol az internet segítségével ugyanabba a körbe állnak a gyerekek, mint amiben mi most. És arra gondoltam, hogy ha jövő héten ezt hallják, mi lenne, hogyha személyes üzenetet küldenénk nekik, hogy mi tudjuk, hogy ti ott vagytok, és tudjuk, hogy hallgatjátok a gyerektanítást, de most ezt mi ki is fejezzük, hogy ide tartoztok közénk ebbe a körbe, és akkor küldünk nekik most egy üdvözletet név szerint, és akkor majd egy hét múlva, amikor már föl lesz téve a netre az Isten tiszteletünk, a gyerek tanítás, akkor hallani fogják, hogy ez a kör őket személyesen üdvözli, és kinyújtja a kezét, hogy fogjátok meg, és ti is álljak ide közénk, jó? Na most akkor egyszer el fogjuk magunkat kiáltani, hogy szervusztok, és utána én mondom a neveket, hogy kik azok, akiknek szervusztok van, jó? Na halljak egy nagy szervusztok. Szervusztok! Ja, Kökény Eszter, Kökény Réka, Kökény Ákos, és a Kökény Enikő 12-től lefelé, mondja szívem. Ő mi ismeri? Hát még jó, persze, hogy ismerjük őket. Na most egy nagyot köszönünk, ez most nekik is szól, meg ők is fogják velünk mondani ezt, hogy áldás, békesség, majd egy hét múlva odaállnak, és akkor ezt hallják, akkor egyszerre fogják mondani, és köszönjük, hogy áldás, békesség, és akkor négyjel többen ide gondoljuk a köszönést. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Úgy van, nagyon szépen köszönöm, hogy üzenhettünk nekik, és kívánjuk nekik, hogy érezzék nagyon jól magukat, és mi szeretettel gondolunk rájuk. Szervusztok, áldás, békesség még egyszer. Menjetek, menjetek, jól van. A 176. dicséretet énekeljük, Isten igehirdetésre készülve. Szent, szent, szent. Seregeknek, Uram.
Szent, szent, szent.
Testvéreim, Istennek szent igéjét olvasom a királyok, a kettő királyok 6. részből, mivel a szakasz hosszabb, hallgassuk ülve az igét. Elízeus történetekből olvasom, a kettő királyok 6-ból. Egyszer azt mondták a proféta tanítványok Elízeusnak, nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk, hadd menjünk el a Jordánhoz, ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk. Ő ezt mondta, menjetek. De az egyik így szólt, kérlek, jöjj el te is szolgáddal. Ő így felelt, elmegyek. El is ment velük, amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat, de amikor az egyik ledöntött egy szál fát, a fejsze vasa belesett a vízbe. Akkor felkiáltott, és ezt mondta, jaj, Uram, pedig ezt is kölcsön kértem. Az Isten embere megkérdezte, hová esett, az megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta, a fejsze vas ekkor úszni kezdett, és Elízeus így szólt, emelt ki, az pedig kinyújtotta kezét, és kivette. Harám királya háborút indított Izrael ellen, tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten ember azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának, vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya akkor embereket küldött arra a helyre, melyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy vigyázzon magára, így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, Uram király, de az Izraelben lévő Elizeus proféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van, akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda, azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt, kiment már, körülvette a várost a sereg, lovakkal meg harci kocsikkal. Szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? Te vígy fele, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az úrhoz, verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik, nem ez az út és nem ez a város. Jöjjetek utána, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus, uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól. Megölessem-e őket, atyám? Ő így felelt, ne ölesd meg. Megszoktad-e ületni azokat, akit foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Add neki kenyeret és vizet, hagy egyenek és igyanak, aztán menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezette át nekik, és miután ettek ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz, és nem is jöttek többé arám rabló csapatok Izrael országába. Kedves testvérek, kicsit átlépünk az Ószövetségbe, mert időnként, ugye párhuzamosan olvassuk egyébként az ószövetségi könyveket, most a Királyok könyvében járunk. Az Elizeus történetekből két történetet vettünk, mondjuk így egy ilyen kisebb, hát volumenű történet és egy nagyobb. A lényeg az, hogy csodás történetek ezek, és azt is kell látnunk, hogy ezek a történetek, akár az Elizeus történetei, de ugye tudjuk az Illés történeteket, sok hasonlóság van, ezeknek az a lényegük, hogy messze túlmutatnak önmagukon, még csak nem is különleges képességű emberekről szól, mert ott mindig a fantáziánkat is kicsit megmozgatja, hanem mindig az élő Istenre veti a tekintetünket. Talán így lehetne mondani, hogy hétköznapi emberből Istenlátó ember lesz, ugye a hitlátásának is nevezhetjük az, amik itt történnek. És az első történetben prófétának inkább egy egyes emberrel van dolga, aki szorult helyzetbe kerül, a másikba meg egy egész várossal, egy egész néppel, de ugyanaz a próféta, ugyanaz az Isten, így van egymás mellett, nem véletlenül ez a két történet, a hétköznapok kis csodája és a nagy eseményeké. Az emberben van egy gondolat, hogy az Isten a kis dolgokkal nem foglalkozik. Van egy ilyen aláértékelési hajlam is sokakban, hogy ki vagyok én, hogy velem egyáltalán foglalkozzon az Isten. Vannak a nagy események, nagy dolgok, nagy emberek, azoknak van valami külön bejárásuk az Úristenhez. Engem úgy sem hallgat meg, és hát persze lehet az ellenkezője is, de most nem ez az érdekes, hogy csak velem foglalkozzon. Ugye van egy ilyen érzés is, ha nem teszi, akkor örök harag vele. Minden esetre nagyon érdekes a történet, ugye Elizeus már idős ember, és vannak tanítványai, azt mondja, hogy együtt lakik velük itten. Úgy kell ezt fordítani, hogy együtt ülnek, van egy hely, ahol összejönnek, ahol mintegy a tanítás, a közös lelki gyakorlat, hogy így mondjam, folyik, és hát ez kicsinek tűnik, ugye? És ott vannak ezek a fiatalok, akik erősek, mozgékonyak, lelkesek, és azt mondják, hogy hát nagyobbítsunk, növekedjünk, ugye? Hát azt szeretnénk mi is növekedni. És Elizeus meg van, nagyon már nem akarja. Ugye azt mondja, hogy csináljunk, megyünk, vágjunk ki, szálpákat csinálunk egy ilyen rönkházat nyilván, ahol aztán kényelmesen elférünk, és ott tudjuk a dolgainkat együtt közösen csinálni. Az öreg az már úgy van vele, hogy ő neki már ez is jó. Ugye van itt egy kis feszültség, azt mondják, hogy gyere, menjünk, és azt mondja Elizeus, hogy nem megyek, de aztán mégiscsak valami módon kikényszerítik, hogy hát menjen velük, hát elmegy velük, és neki állnak ezek, és ott dolgoznak, és döntik a fákat. És egyszer csak, hogy megtörténik a baj, mert nagyon szegények, hogy annyira szegények, hogy a szerszámot is kölcsön kell kérni, és azért ott egy vas szerszám az nem olyan, hogy leakasztottam a polcról, vagy elmentem a boltba, és vettem egy másikat, és lerepül a baltapoka, berepül a vízbe, meglehetősen kínos helyzet, ugye elmenni az a gazdához, akinek magának is lehet, hogy csak ez az egy van, és azt mondani, hogy hát a baltap bent maradt a vízbe, ugye, megáll a tudomány, lehet ezt mondani, nincs megoldás, és itt lép a képbe az öreg, ugye, mit tud, amit a fiatalok nem tudnak, ez itt az érdekes, tud valamit, tudja azt, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen, ugye, az evangéliumból véve a mondatot, ugye, a fejsze úszik a vizen, és a helyzet meg van mentve. És talán elmondtam néhányszor, de most is felelevenett bennem a történet, hogy az előző szolgálati helyemen, Komlón még az én elődöm, Isten áldotta lelkész Lizaknai Tamás bácsi, már maga is idős ember lévén, mikor egyáltalán oda került szolgálati helyre, 10 évig harcolt egy kis imaházért, nem volt rá esélye. 1977-ben nem volt esély erre. Ugye írta a leveleket, a beadványokat, pályázatokat, amikor ugye az akkori rendszer süllyesztőjében ezek így eltűntek nyomtalanul, egészen odáig, hogy még Kádár János és Berec János is leállította. Tehát nem kispályás volt az ő küzdelme, de hát azt mondták, hogy nem. És utána ezek után ugye azt mondta már a gyülekezet is, hogy hát nem, most már le kéne állítani az öreget, a püspök is azt mondta, hogy most már menjen nyugdíjba, és az öreg meg kiírta a kis pincehelység falára, ahol voltak, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, ő egy szám maga. És milyen érdekes, 1978-ban kész volt az imaház. Na ez, amikor úszik a fejsze a vízen, ugye? És senki sem hiszi el, hogy ilyen létezhet. És hát így a növekedés évében jó, ha tisztázzuk, tudatosítjuk. Ez az a történet, hogy valóban Isten az, aki cselekszik. Ő adja a növekedést, mondja az apostol, és a történethez tartozik, aztán meglódult a gyülekezeti élet, megduplázódott, tehát egy élénk gyülekezet lett ebből a történetből, amelyik úgy indult, hogy vége, itt már nem lesz semmi. Egy ember mélységes hite és bizalma elegendő volt ahhoz, hogy egy egész közösség megmaradjon, létrejön és növekedjen. Ez csak ezért szeretem, hogy igazából mire kellenek az öregek a gyülekezetbe, erre kellenek, hogy ők ezt pontosan tudják és elmondják fiataloknak és megmutassák. A másik történet, ugye az is egy reménytelennek tűnő helyzetről szól, itt már nagyobb a volumen, az előzmények roppant érdekesek, az arámiak, nagy középbirodalomról van ott szó, le akarják rohanni az északi ország részt, és ebbe avatkozik bele a próféta, aki hadi tanácsokat ad a királynak. Látnok ő, ugye látnoki képessége, annak megjelenti az arámiak terveit, És ez egy roppant izgalmas pillanat, mert a király és a próféta összedolgozik. Nagyon ritka helyzet, igen, eredményesen teszik ezt, tehát, hogy a próféta amúgy is a népe szolgálatában áll, és itt a király szolgálatában áll, és ott pedig hallgat rá. Tehát így működik a dolog, és érdemes ezen elgondolkodni, hogy vannak olyan helyzetek történelemben, egy nép történetében, ahol nagyon is szükséges dolog, hogy a próféta meg a király összedolgozzon. És amikor védelmezni kell, amikor végveszély van, amikor ilyen helyzet van, akkor különösképpen. Egy példát mondok, hogy a modern történelemből többet is lehetne. Ez a nyugati félen történt 1933-ban, amikor a harmadik birodalom megalakult, abban a pillanatban egy nagyon híres lelkész és teológus, Bart Károly, a neve az azóta is talán a 20. század legnagyobb teológusaként van számon tartva minden felekezet részéről. Na most ez a Bart Károly Bármen nevű helységben megalakította úgynevezett hitvalló egyházat, és megíratták együtt az úgynevezett bármeni hitvallást, ez 33, tehát a kezdet kezdetén világos látást, egyértelmű állásfoglalást hozott, és nagyon sok ember számára ez döntő volt, hogy erre kell menni, hát akkor még senki nem látott tisztán, hogy itt tulajdonképpen mi történik, ugye, és ő ebben a király, mondjam így, és a próféta együtt munkálkodott. A politika, úgy tetszik, akár és a hit. Tehát ez az elizeusi történetnek egy izgalmas kérdése, momentuma, éppen a látás kérdése, a tisztán látásnak a kérdése, az eligazításnak a kérdése. Dótánt, azt a várost, ahol Elizeus tartózkodik, körbezárják, megjelentik a kémek, körbezárják az arámok, és a szolga pánikba esik, nem nevezi meg a szolga, de talán Géházi lehet, hogy ne esne, hiszen a saját szemével látja a bajt. És Elizeus megnyugtatja, és azt mondja, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Ez egy nagyon fontos mondat, hogy az egész Szentírás benne van ebben az egy mondatban, bele van sűrítve, hogy mit jelent az, hogy velünk többen vannak, mint ő velük. Ugye? Elizeus látja ezt a többet, hogy a szolga nem látja. És akkor megnyittatja a szemét az Úrral, és akkor is látja a mennyei seregeket, a lovagat, a lovagokat, ugye? És ez a hitlátás, hogy a hit látja a többet. Nem a saját ereje, képessége, ugye, ez a több, hanem azt látja meg, ami a karácsonyi evangélium is, ugye Máté egyre gondolok, hogy mit is mond az angyal, azt mondja, hogy nevezd annak nevét Immánuélnek, mert velünk az Isten. Ha ez a többnek a látása megadatik, akkor látjuk igazán azt is, hogy kicsoda ez a Krisztus. Mit jelent az, hogy velünk az Isten? Tehát a folytatás is nagyon érdekes, ugye aztán az arámiakat meg vaksággal veri meg az Úr a próféta kérésére. Ez nem testi vakság, ugye, hogy ott vezetgetni kell, hanem nagyon érdekes, ilyen röviden van leírva, de elég ennyi, mert ebből világosan kiderül, ez egy szellemi vakság. Ugye vakon engedelmeskedve mennek a próféta, azért mondja, hogy ez nem az a város, ez nem azok az emberek, és mennek szépen utána, hogy bevezeti őket ugye egyenesen a Samária fővárosába. És ez ítéletes állapot, most már egy kicsit elvonatkoztatva a konkrét történetről, hogy nem azt látja igazából, ami van, hanem amit láttatnak vele. Jelen esetben ugye ez egy megmentő helyzet, de azért maradjunk meg ennél a gondolatnál. Mai módon azt mondom, hogy ez a helyzet, amikor nem azt látom, ami az igaz, hanem amit láttatnak velem, ez egy nagyon-nagyon jellegzetes helyzet. Egy nagyon-nagyon mai helyzet. Ugye ez az, amikor a látás, netán a világos felismerés, most már valóban az elizeusi megmentő hát akciótól elvonatkoztatva, tehát ez a helyzet az, amikor a világos látás ideológiává züllik. Nem azt látom, ami van, hanem amit láttatnak velem. Ugye ezt jó, ha meggondoljuk, hogy bizonyos érdekek szolgálatába áll, elveszti a prófétai látását, megvezethető lesz. Most egy kicsit át előjeleztem a történetet, de ezen ne botránkozzunk meg, tehát önmagába lássuk ezt a helyzetet. De kanyarodjunk vissza, ugye az arámiak Samária közepén rádöbbennek arra, hogy csapdába estek, amikor megnyílik a szemük. És milyen érdekes megint csak az, hogy hányszor éljük azt, tehát hogy eszesek leesik a tantusz, ahogy mondani szokták, mintha pikkelyek esnének le a szemünkre, és akkor döbbenünk rá, hogy bennünket megvezettek, és már benn vagyunk a csapda helyzetben. Ugye a próféta szándék az az volt, hogy ismerje meg ez a arámi vadhorda, ugye az Isten, az élő Isten hatalmát, de nem engedi őket, hogy a kor szokása szerint lekaszabolják. Ugye, aminek volt egy tapasztalati oldala is, hogy az ellenséges katonákat, azokat leszokták kaszabolni, meg mert újra ugye, besorozzák, vagy visszamegy, és megint jönni fog. De Elizeus ezt nem engedi meg, hanem az volt a célja, tehát, hogy ismerje meg az Isten, az élő Isten hatalmát, de ne csak az élő Isten hatalmát, hanem az Isten irgalmát is. Ez volt mondjuk így, hogy a próféta csodafegyvere. Ugye az irgalom, a megbocsátás. Ugye eszünkbe jut talán valakinek, és Illés Gyulának van egy ilyen kis epigrammája, ez a vége, hogy egy rettentő a fegyverem, megbocsátok. Ugye. Figyeljük csak azt, hogy mi is a befejezés. Nem jöttek többé arám rabló csapatok Izrael országába. Nem ölte meg őket, mégis letettek a hadakozásról. Ez egy nagyon érdekes megjegyzés. Ugye a látásuk az akkor lett igazi, egyszerűen rádöbbentek arra, hogy ők miféle társaság, hogy így mondjam, amikor belenéztek a bocsánatnak és a nagy vonalúságnak, az irgalma szeretetnek a tükrébe. Ők oda jöttek rabolni, fosztogatni, és főleg ugye mészárolni, és megvendégelik őket. Azért gondoljuk meg ezt a helyzetet, hogy magában milyen drámai helyzet, ugye, micsoda fölfoghatatlan helyzet. Nem mészárolnak le, amit én tennék, ugye, hiszen ezt tanultam gyerekkorom óta, hanem megetetnek nem csak kenyérrel, vízzel, amit a próféta mond, hanem lakomával. Ugye? De a józan politikai tapasztalat ugye az, hogy meg kell őket, ki kell őket, hát meg kell ölni, és akkor nem jönnek többet. Elizeus pedig ezt a lehetetlent vállalja tulajdonképpen, hogy meg lehet változtatni még az ellenséget is. Ugye ez, amikor azt mondjuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen, ugye? De Istennél semmi sem lehetetlen. Ugye ez a csoda fegyver, az irgalom és a megbocsátás. És most már itt kapcsolódunk az Új Szövetség felé Jézus történetéhez, hogy az ő gondolata, és ez a prófétai gondolat, és elmegy egészen odáig, hogy az Isten irgalmát gyakorol, vagy irgalmat gyakorol akkor is, ha elutasítják, ha visszaélnek vele, ha nem tudunk megbocsátani, pedig nekünk meghirdettetik a bocsánat, nem adja fel. Nem adja fel, ez az új szövetség, ez a Krisztusnak a kegyelme. És erről beszél az úrvacsora is, amikor havonta élünk ezzel a lehetőséggel, nem csak azért élünk vele, mert hát ez a szokás. Nem volna elég egyszer, és akkor el van intézve. Nem. És ez azt jelenti az Isten oldaláról, hogy újra és újra megterítetik, mert nem adja fel. Ez az Isten nagy reménysége, hogy egyszer csak megváltozunk, és elhagyjuk azokat a megrögzött dolgainkat, amit egyébként nagyon rendes emberek vagyunk, de hordjuk, visszük, és néha föl is tudunk telni, és ott a gyűlöletünk és a haragunk is. De legyen így a mi közösségünk életében is, hiszen minden minőségi változás és növekedés, amit ebben az esztendőben nagyon szeretnénk hangsúlyozni, alapja éppen ez. Ez a feltétele, hogy megváltozunk az Istennek erre a kegyelmére, szeretetére, amelyet meghirdet nekünk, és amelyet gyakorol felénk. Isten áldjon meg bennünket ebben az esztendőben. Amen. Keressük ki a 206-os dicséretünket. A 206. dicséretünknek az első három versét énekeljük, ami egyben úrvacsorára való készülés is. Én Istenem, sok nagy bűnöm. Szeretteim, hallgassuk még, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, amint ezt Pál apostol számunkra megőrizte az első korintusi levélben. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. A magunk megvizsgálása bűnbánatban történik. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünkből kavart bennünket a te igédnek üzenete, és önkéntelenül is odaálltunk a tükör elé, belenézve a szabadságnak tökéletes tükörébe, és egy arcnézet vissza, amelyik megvetett és amelyik megköbdösött arc, amelyik megütött arc, és megdöbbenve fedeztük fel, hogy a mi ütésünk nyoma is ott van. Mert elutasítottuk, mert hátat fordítottunk neki, mert szidalmaztuk olyan sokszor. Hadd könyörögjünk most mégis azért, hogy te kegyelmed és szereteted áradjon ki. Hadd könyörögjünk azért, hogy átformálja a mi lelkünket, és világos látásra és önismeretre jussunk, és ebben az önismeretben legyen ott az, hogy meg akarunk szabadulni attól, ami nem enged bennünket igazán azzá lenni, akivé te formálni akarsz bennünket. Hadd könyörögjünk a rossz gondolatokért, amelyek mindig megjelennek, amelyek sokszor negatív erők, indulatok, vezérelte gondolatok. Könyörgünk azért is, amiket mondunk egymás között, egymásról, egymás háta mögött a legtöbbször, és ezek a szavak elindulnak a maguk útjára, és marnak, mint a gyilkos darazsak és méhek. Szeretnénk őket visszavonni, de nem tudjuk. És hadd könyörögjünk azért is, amit elkövettünk cselekedetben, az emberi kapcsolatainkban, vagy bármiben, munkában, tisztességben akár, hogy bocsásd meg ezeket, és tudjunk megújulni. És elédbe visszük annak a halmazát, amit elmulasztottunk. És nem tettünk meg, mert akár lustaságból, sokszor fáradtságból, ezer indokkal, de mennyivel másabb lett volna, ha megtettük volna. Ezekért is bocsánatot kérünk, és a megbocsátásban azt az erőt is, amelyik megújít bennünket, motivál, erőt ad és megvidámítja a mi szívünket. Így kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el művalló imádságunkat közösen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után néhány kérdésre feleljünk. Először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek megbocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal, mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, keressük meg a énekes könyvünkben a 214. énekünket, és énekeljük azt a uracsor alatt majd a 448, 459, 460. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, tinódi dallam, ezt is jól ismerjük.
Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, s ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Hihetek testvéreim, adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te irgalmadért, amelyet íme most is megtapasztalhattunk. Köszönjük, hogy te megbocsátod minden bűnünket, hogy te vagy az, aki gyógyított betegségeinket, erőtlenségeinket. Köszönjük neked a te jóságodat, és köszönjük, hogy erőt is adtál nekünk a szent jegyek vétele közben, erőt, hogy tudjunk harcolni a kísértéssel, a bűnnel, hogy tudjunk a te akaratod szerint élni. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy valóban áldj meg minket úgy, hogy a te irgalmad eszközei legyünk ebben a világban, hogy valóban a tőled kapott megbocsátást tudjuk továbbadni, hogy mi is megbocsássunk naponként, és kérünk azért, hogy az irgalom és a szeretet töltsön be bennünket, és jellemezze az életünket. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy áld meg a következő hetünket is, tanulásban, a munkában, a pihenésben is, és kérünk azért, hogy te adj erőt a feladatainkhoz, te adj erőt a gyengességeink elhordozásához, és mindenható Istenünk, kérünk, hogy hadd ábrázolódjék ki valóban a mi életünkön a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak az arca. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te légy azokkal, akik különösen is rászorultak a te irgalmadra, könyörgünk a gyászolókért, te töröld le az ő könnyeiket, vigasztald az ő szívüket, adj békességet az ő szívükben, és az örök élet reménységét. Mindenható Istenünk, könyörgünk a betegeinkért, hogy te erősítsd őket, te gyógyítsd őket, és kérünk, hogy te áld meg gyülekezetünk minden tagját, kicsintől azokig, akik már sok évet megélhettek a te kegyelmedből. Mindenható Istenünk, legyen a te áldásod a mi életünkön. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem ma délután 6 órakor ifjúsági óra, hétfőn 7 órakor énekkar, kedden 9:30-tól lesz a babamama körnek a téli szünet utáni első alkalma, és kedden este 6 órától bibliaóra lesz, utána pedig presbiteri gyűlés, kérjük a testvéreket, hogy írják alá a presbiteri meghívót. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas bibliaóra lesz, csütörtökön reggel 8 órakor bibliaóra, 6 órától gyülekezeti foci a Rózsakerti Demjén István református általános iskolában. Pénteken 1 órától kezdődnének a konfirmációs órák, de a gyülekezeti presbiteri munkatársi hétvége miatt elmaradnak a konfirmációs órák. És péntek este 6:30-kor, ezt nem tudom, hogy a gyülekezeti foci lesz most is, jó? A jövő vasárnap délután 10 órakor Isten tiszteletünkön Szacsúri Csatai Viktória fog szolgálni közöttünk ige hirdetéssel. A mai Isten tiszteleten Pajs Ágoston testvérünk olvasta az igét. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó útjára dr. Böszörményi Józsefet 87 éves korában. Az igét Márk evangélium a 4. részéből vettük. Magától terem a föld először füvet, azután kalászt, majd teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Isten vigasztalása legyen a gyászoló család életén, és a gyülekezet imádságban hordozza a megszomorodott szívű családot.
Kedves testvérek, ezt elfelejtettem mindig hirdetni, úgyhogy most külön elővettem. Ez az iskolai hírlevél, a mi karácsonyi hírlevelünk mellé megjelent az iskolái, és az iratterjesztésbe 200 forint adomány ajánlásával lehet kapni, és talán érdemes elolvasni, hogy hol tart az iskola mostanában. A következő kedden, mint hallottuk is, presbiteri gyűlés lesz, tehát kérem a presbitereket, hogy írják alá a meghívót, és minden gyülekezeti tagot is szeretettel várunk. Sőt, még ma az Isten tisztelet után szeretném azokat kérni, akikkel előre egyeztettük, hogy a konyha szállítás ügyben beszélnünk kell, hogy majd jöjjenek át az irodába. Az ökumenikus imahét az a január 20-ával kezdődő héten lesz, hogy pontosan mikor lesznek az alkalmak, ez még egyeztetés alatt van. A hétvégén pedig készüljünk arra, hogy akkor töltsük meg a helyét azoknak, akik elmennek a munkatársi hétvégére. Úgyhogy hívjuk azokat, akik úgy egyébként ritkábban szoktak jönni. És arra is készüljünk természetesen, hogy Berekföldön nem csak mutatási hétvége lesz, hanem augusztus 12 és 17 között gyülekezeti tábor. A választói névjegyzéket köszönöm, hogy többen megnézték és frissítették az adatokat. Ennek alapján, amit eddig lekönyvelt a könyvelőnk, az megtalálható a a névjegyzék a pénztárosi asztalnál, tehát kérem, ott is ellenőrizzék a testvéreket, mert lassan ezt véglegesítenünk kell. Egy fontos dolog az is, hogy aki még talán emlékszik rá, voltak 1 és 2 forintosok is, és idén március végéig váltja be ezeket a Nemzeti Bank, és kedves Erzsi testvérünk, ő nagyon szívesen gyűjtögeti és váltogatja, úgyhogy akinél még esetleg elfekvőbe valahol van 1 és 2 forintos, azt be lehet dobni ott hát a pénztárosi asztalnál. És hát ezzel mindenkinek jó évet kívánok, hogy gyűjtögessük a több forintosokat is. Köszönöm szépen!
Énekeljük a 195. dicséretünknek mind a 3 versét, áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.